14. álom. Különleges helyiségben találtam magam. Megpillantottam az eget. Rögtön rájöttem, hogy padlásszobáról van szó. A tér különösségét többek között az adta, hogy jobbra tőlem a fal terméskőből készült. A terméskövet inkább az alapokhoz használják. Balra a magasból, majdnem a tetőablak szintjéről sötétzöld ráncolt függöny ereszkedett le, egészen a padlóig. Előtte egy alacsony fehér fiókos szekrény állt. Rajta fekete lófejszobor ékeskedett. A mennyezetet, ahol nem volt tetőablak, faburkolat borította. Mélyen a szoba sarkában egy L alakú kanapé állt. Az egyik végénél tőlem balra barna hajú egyetemista lány állt. A másik végén tőlem jobbra 20 év körüli szőke lány ült. Távol voltak egymástól, mintha haragudnának egymásra. De az öltözékükön is látszott, hogy nagyon sokban különböznek egymástól. Balra Györgyi, a barna hajú lány fodros, rövidújú lenge lila blúzban és rövid sötét szoknyában állt. Szürke sál takarta a mellét. Jobbra Charlotte, a szőke lány kékes, festett, felhőmintás cicanadrágban és fehér testhez álló pólóban ült. A pólóra kicsit kopottnak tűnő farmer mellényt húzott. Mindkét lányt valahonnan már ismertem. Ti színésznők vagytok? Kérdeztem mindkettőjüket. Igen, és verset szeretnénk mondani neked, válaszolt Charlotte, a jobboldali szőke lány. Nem, prózát, vágta rá Györgyi. Hát akkor mit? Kérdeztem tűnődve. Prózát, verset, prózát, verset, ismételte a két lány. Láttam, hogy nekem kell döntenem. Beszéljünk a versmondásról, jelentettem ki a végén határozottan. Erre Charlotte, a cicanadrágos lány felugrott. Én csak a szerelmes verseket szeretem, szólt, és valamit szavalni kezdett. A szavait már nem hallottam, mert a lány a hosszú terem másik végén lévő színpadra lépett. A sok néző mögül igyekeztem meghallani, miről szól a vers, de csak a végét hallottam. Bármerre jársz, ő is ott lesz veled. Talán még többet is hallhattam volna, ha nem áll elébem Karesz, aki a fülembe mormogta. Ennek a csajnak nem kell néger, megtanulta a verset, nem úgy, mint a Solt is. Karesz a jellemző fekete old style baseball caps sapkáját viselte. Szokásához híven vékony csíkos ingben és farmer nadrágban jelent meg. Arcának nagy részét szakáll és bajusz borította. Te, hagyd a versmondó lányt, van itt egy forgatókönyvem, olvassunk bele, szeretnék filmet készíteni. Egy számomra ismeretlen középkorú, de őszhajú férfi jelent meg a szerkesztőségben. Mögötte egy fekete hajú nő sietett. Mindketten lezseren voltak felöltözve. A férfi világos szürke, kordbársony nadrágot és egy kopott fazék, kék bőrdzsekit hordott. A nő fehér nadrágot és annyira rövid blúzt viselt, hogy kilátszott a köldöke. Hasát valamelyest fette a fekete sálgalléros zakó. Boros engem bízott meg, hogy lássam vendégül mindkettőjüket, azzal, hogy ha beleegyeznek, riportot is készíthetek velük. Leültünk kávézni, beszélgetni a szerkesztőség melletti étteremben. Megtudtam, hogy a férfi neve Ahmet. Operatőrként Szarajevóban dolgozik. A neve hallatán felemeltem a fejem. Még a Zágrábi Egyetemről ismertem egy szarajevói Ahmetot. Szegény sorsú, munkája sem akadt, és még ösztöndíjat sem kapott, pedig nagyon tehetséges volt. Sose felejtem el, az egyetem második tanulmányi évében tematikai fotófeladatot kaptunk. A Nő és az Alma címmel. Mi mindannyian elég egyszerű prózai fotókkal jelentünk meg a tanár előtt. Ő bezzeg ötletes megoldást talált. A mesztelen nő a kukában állt, csak a felső teste látszott ki. A kezében almát tartott, amelyen nyomot hagytak a fogai. A tanárnak, de mondhatom nekünk egyetemistáknak is nagyon megtetszett a fotó és a remek laboratóriumi kidolgozás. Most, ahogy visszaemlékeztem, lehet, hogy már akkor így viszonyult a női nemhez. Kiderült, hogy mégsem ő az az Ahmet, akit az egyetemről ismertem. Ezzel az Ahmet témát lezártuk. Nekem mégis ott motoszkált a fejemben a lehetőség, hogy mégis ő az, csak nem akarja bevallani. A riportot egy fotógalériában készítettük. Karesz elvállalta a rendezést. Egy bárszékre ültette az alanyt. Háta mögött formás női fenék látszott a fotón. A nő a kezével almát szorított a combjához. Nem volt meztelen. Tangabugyit viselt. Ez a fotó is érdekes olyan szempontból, hogy a test fekete-fehér, az alma pedig színes technikával készült. Karesz úgy választotta meg a hátteret, mintha jelen lett volna az étteremben, amikor Ahmetet faggattam. Míg az Aurikon körül bajlódtam, az Aurikon valójában egy régi amerikai filmkamera, figyeltem, hogy Ahmet észreveszi-e a képet a háttérben. Úgy tett, mintha nem látná, viszont a nő, akiről megtudtam, hogy a neve Biserka és filmvágó, elfordította a fejét. Ahmet figyelte, hogyan fűzöm be a filmet a kamerába. Megtörte a csendet. Ezzel a kamerával már nekem is sokszor meggyűlt a bajom. Egy szakadt filmdarab maradt a fogaskerekek között. Az ilyesmi nagyon veszélyes, ha megismételhetetlen felvételről van szó, mondta. A riport gond nélkül gördülékenyen készült. A végén Ahmet csak Karesszal beszélgetett, hozzám nem szólt. Feltételezem azért, mert azt hitte, hogy a képgaléria az én ötletem. Emiatt a felvétel után összepakoltam a kamerát, és mérgemben otthagytam őket. A Szontai úti házunk udvarán találtam magam. Most az udvar egészen másként nézett ki. Ha nem látom a hosszú verandát, nem is hittem volna el, hogy otthon vagyok. Az udvar piac tér lett, tele pultokkal, árutornyosult rajtuk, mögöttük álltak a kofák. Lábuk között a tyúkok kapirgáltak. Az, hogy az udvarból piac tér legyen, biztos a Májkó ötlete lehetett, gondoltam, de feltételeztem, hogy a szárnyasok is az övéi voltak. Körülnéztem. Érdekelt, hogy kik és mit árulnak. Néhány standon déli gyümölcsöt, zöldségfélét láttam, de a legtöbb helyen használt ruhaneműt kínáltak. Az egyik standnál felismertem Milicát. A vezeték nevére nem emlékeztem. Onnan ismertem, hogy többször asszisztált nekem a forgatásokon. Elég trehányul dolgozott. Most fonalakat, tépőzárat, cipzárakat, gombokat, cernát és ilyesmit árult. Megörült, amikor meglátott. Lehetséges vevőt látott bennem. Egy fekete szalagot csavargatott, hol az egyik keze ujjára, hol a másikra, szórakozott. Nem léptem hozzá, inkább a baromfira figyeltem. Az udvaron, az egyik szomszéd felőli sodronykerítésen lyuk tátongott. A tyúkok egyre közelebb kapirgáltak hozzá. Féltem, hogy átmennek a szomszéd udvarába. Kár lenne, mert akkor már nem lehet belőlük tyúkleves. Találtam egy faéket, azzal próbálkoztam betömni a hízagot. De az ék mindig kilazult a porhanyós földben. Körülnéztem, mivel lehetne még megjavítani a kerítést. Akkor vettem észre, hogy a gangon áll Ahmet és Biserka, és figyelik, mit csinálok. Biserka lassan felém közeledett egy befőttes üveggel és egy gyümölcsökkel teli tállal a kezében. Ott előttem sárga pálinkát öntött az üvegbe. Felém nyújtotta. Nem fogadtam el, mert még mindig meg voltam sértődve. Ekkor jelent meg Ilke, aki filmvágó, Vínus oktatója. Ilke arról próbált meggyőzni, hogy ez kedvesség is fogadjam el az italt. A fejemmel nemet intettem, azzal szabadkoztam, hogy többet nem iszom, szünetelek. Ahmet is biztatott, de akkor sem akartam elfogadni. Ilke bögdösni kezdett, és a fülembe súgta. Biserka kiváló filmvágó, olyan, mint a feleséged. Ezért kell elfogadnod az engesztelő ajándékot. Vínus is kiváló filmvágó. Ő vágta az összes drámát a televízióban, én pedig 8 drámát forgattam. Mi sem vagyunk akárkik, Ahmet mégsem szólt hozzám egész nap, válaszoltam. A végén úgy döntöttem, elfogadom az almákat, és iszok egy kortyot a pálinkából, ott hagytam mindhármukat. Felmentem a tornácra, és benyitottam a középső szobába. A helyiség túl világosnak tűnt az én szememnek. A hideg csiszolt terméskő padlóra egy nagy nyers barna medvebőr terítettek. A közepére ültem keresztbetett lábakkal. A bőr alatt érezni lehetett az állat puha hájrétegét. Ezek szerint a bőrszőnyeget nem dolgozták ki alaposan. A medvebőr felemelkedett velem, és kirepültünk az ablakon. Az utcán az apró kavicssal leszórt járda felé irányítottam a bőrszőnyeget. A kavicsos járda lecsiszolta az aljáról a zsírpárnák egy részét. A műveletet megismételtem még néhányszor. A bőr kivékonyodott, és minden alkalommal kisebb és kisebb lett. A végén a Szontai út sarkán, ahol a Tóni Borbé üzlet állt, már olyan kicsi lett a medvebőr, hogy alig fértem el rajta. Amikor már az is eltűnt, zuhanni kezdtem. Szerencsémre felettem erős fény keletkezett, melyből két fehérbe öltözött szárnyas férfi jött elő, és elkapták a karjaimat, majd lassan a fűre eresztettek.